örülök annak, hogy beszélhetek Tiborról, és tanultam el, hogy veletem a néhány szónak, amit el szeretnék mondani, ennek van egy személyes vonatkozása, vagy háttere is. El szeretnék mondani, hogy hogy is lekedtünk össze, illetve mi adott tartalmat a barátságunknak. Én elég nehezen kerültem be a magyar szellemi életbe, mert a Budapest Uradalom nem besoktak, és 1960-ban szabadultak ki azon az amnesztiával, amire az Egyesült Nemzetek Szervezete kényszerítette rá a Kádár kormányt, és utána még óta megépítettük, mert ugye lehet alap összeállás nélkül. Tehát elég nehezen tudtam elhelyezkedni azon a pályán, amit elterveztem magamnak még diákkoromban. Hallanak engem? Hallanak? És mindig voltak barátaim, akik ilyenkor a segítségemre siettek, és akik egyengedték azt a egyébként eléggé göröngyös utat, amit be kellett járnom. Az egyik ilyen barátom volt Kodol András, akinek a nevét gondolom nem pedig különösen magyarázattal körül menni. Kodol Andrással úgy ismerkedtem meg, hogy amikor már megjelent néhány írásom, akkor őleg a Könyvtáros című lapban publikáltam, amit egyébként egy ugyancsak 56-os közszereplőnek, Donát Berencnek, aki a nagy reformány tagja volt, és amit aztán életútjai börtönre ítéltek, majd később ugye a nagy amnésziában ő is szabadult. Tehát Donát Berencnek az ő a feleséggel Bozó Kiéva szerkesztette, aki maga is elég rossz kárter volt, mert a papája az volt is nehezbenes volt annak idején. Na és ő hát fölkarolt engem, és akkor rendszeresen írtam ebbe a havi folyóiratba, és írtam Kodol Andrásnak egy akkor megjelent kötetéről, ha jól emlékszem, az a Józán reggel című kötet volt, ami egyébként a akkori időkben egy ilyen front áttörésnek bizonyult, mert olyan versek voltak benne olvashatók, amik egyáltalán nem illettek a akkori politikai hatalomnak a rendszerébe. Nekem a kötet nagyon rokonszenves volt, ezt meg is írtam, és rögtön föl is jelentettek, arra emlékszem, hogy kiszállt a minisztériumból valami eltársnő, aki ugye a főszerkesztő Katona Ernő volt, egy olyan kis országvárdi politikus, arra intette, hogy ilyen ellenfordulat, viszont megengedt a jövőben elköszönjön. Na most Kodol Bandi erről tudomást szerzett, és nekem többször is volt olyan eset már az életemben, hogy valami miatt kikaptam, írtam valamit, és valami miatt kikaptam. Elterjedt a híre annak, hogy nem tudom, hogy kikaptam, nem le is tudtak. Emlékszem arra, hogy ez a Határgyőzőről, aki ugye Angliában élő magyar író volt, írtam a Kecskeméti Kollásba egy tanulmányt, ami miatt amiből nagy botrány lett. És akkor egy barátom járt éppen Angliába, össze is megkedett Határgyőzővel, Határgyőző azt mondta neki, hogy Bogogács Béla szegény, ő most biztos ül. Hát nem ült, de korábban most nem tudták, azért, amit róla kiírtotta a barátok, hogy nem. Határgyőző teljesen elszokodott, ugye neki az egy nagy személyes siker lett volna, hogy engem becsuknak, amiatt, amit róla írtam. Szóval ilyen barátságok egyengedték a utamat ugye vissza a irodalmi életbe, és odaadással is így ismerkedtem össze. És hát gondolom mindenki, aki itt van, tudja, hogy odaadás és ismétlő botja egykori, vagy ifjúkori jó barátok volt, akik látott a levelezésüket is három hatalmas nagy kötetben. Ez az, hogy odaadás, aki levelező ember volt és lapújíró ember volt, Kodol Andrásnak a naplója és a levelezése alapján meg lehetne írni a 1950-es évek közepétől a 1990-es évekig a magyar irodalomnak a történetét. Hát ők jó barátok voltak, és Kodol Andi lévén kerültem én is Tiborral kapcsolatban, hogy akkor a jelenkornak a szerkesztője volt, és bejelkor is elkezdte közölni a könyvkritikáimat, tehát így tértem vissza. Köszönöm szépen. Hát a meghallgatók is összeveszik, úgyhogy... Tehát kikerültem ugye Tibornal kapcsolatba, elég sokat találkoztunk Pécsen, akkor többször is megfordultam, és még jól emlékszem a pécsi lakásra is, ahol meglátogattam őt, és a Tibor Pantinál találkoztunk rendszeresen, meg különböző helyeken, Tihanyban, a Balatonnál, lehet, hogy még itt is, már nem emlékszem, de elképzelhető, hogy itt is összefoglalkozunk. Na most ezt a mögöttünk lévő, tehát a kommunista korszaknak az évtizedeit valóban csak mi lehetett átvészelni, mi lehetett éblélekkel átélni, hogy az embernek voltak barátai, akkor ugyanis Magyarországon nem volt közélet, tehát annak nem volt tehe, hogy valaki elmondja a véleményét a politikáról, vagy a politikai eseményekről, hiszen ez teljesen ellenkezett ugye annak a rezsimnek a gondolkodásával. Tehát valójában a közélet az magánéletnek felejére szokott vissza. Tehát baráti társaságok, születésnapok, összejövetelek, ilyen-olyan társasági alkalmak voltak arra való, hogy azonosítjuk egymáshoz is, hogy megtudjuk egymáshoz, hogy nagyjából ugyanúgy gondolkodunk, vagy legalábbis nincs a gondolkodás módunk között olyan különbség, ami megváltozhatná egy szerves és eredményes barátságnak a kialakulását. És nagyon gyorsan egymásra találtunk. Tehát ahogy én először megtalált engem Fodor András, és én megtaláltam őt, ugyanúgy talán egy fél év múltán, vagy egy valamivel talán hosszabb idő múltán rátaláltam Tüskés Tiborra is, ugye Fodor Andrásnál ők a Vajcsi-Pirécki úton laktak a belvárosnak a szélén. Minden bizony, ahol találkoztunk először, és rögtön érzékelni lehetett azt a harmóniát, mondjam így, vagy nézetazonosságot, vagy a irodalom felfogások közötti rokonságot, ami minket azonnal nem csak barátokká tett, hanem társakká is a magyar irodalom gondozásában, értelmezésében és védelmében. Tüskés Tibor nagyon sokat tett a magyar irodalomnak a védelmében, és erre akkor nagyon nagy szükség is volt, hiszen nem voltak olyan intézmények, amelyek a maguk intézményi ereje és lehetőségei értelmében, vagy ez szerint vállalhatták volna magukra a szellemnek a védelmét. Tehát ez mindig egy-egy szerkesztőnek, egy-egy egyetemi oktatónak, egy-egy kritikusnak, vagy egy-egy írónak a feladatává vált. Ezek partizán akciók voltak, tehát nem találkoztak a hatalomnak az egyetértésével. Aki végignézi ezt a kötetet, amiben Tibor maga, a Tiborhoz érkezett levelek találhatók, az igen sok esetben találkozik azzal, hogy amikor ő a jelenkor szerkesztette, meg később is, a Somogyot is szerkesztette, akkor milyen hivatalos nehezszelésekkel, gátakkal, ellenkezéssel, nem egyesetben retorziókkal kellett szembe fordulnia. Tehát a hatalom nem nézte jó szemmel azt, hogy ő Vörös Sándor tartja az egyik legnagyobb magyar költőnek, hogy Fordi Gézát közöl, hogy Mésző Miklóst, hogy Pilinszkit közöl, hogy egy hívóknak ad helyet a jelenkornak a sávjaikat, később ugye a Somogyban. Tehát mindez, mondhatnám azt, hogy ilyen elég határozott szóval, hogy ez ellenzéki tevékenység volt, mert szemben fordult a hatalomnak a akaratával, a hatalomnak a elvárásaival, a kívánságaival. És ezért nem csak bátorságot követelt, hanem egy bizonyos áldozatkészséget is. Tehát Tibornak ebből nem származtak különösebb előnye, hiszen mindig szembesülnie kellett a hatalomnak az akaratával és a nehezkedésével. Én emlékszem arra, nem tudom, hogy kollégáim közül emlékeznek-e ezekre a dolgokra, hogy minden, azt hiszem második hónapban volt a minisztériumban vagy a pártközpontban egy úgynevezett főszerkesztő érdekezlet, amikor én erről már ugye tudomást szereztem, ez Bóth Dezső, tartotta, aki akkor, mint miniszterhelyettes szerepelt ugye a 70-es években a magyar kultúrának a parancsnoki posztján. Őt ismertem közelebbről is, mert a Villantudományi Intézetben dolgoztam, és őnek ott is volt egy állása. Egyébként Vörös Marti Mihályról írt egy nem is haszonta a monográfiát, tehát egy tisztességes filosz munkát csinált annak idején. Viszont politikailag teljesen kiszolgáltak át a Kádár rendszert. Ennek azért a hátterében az is ott volt, hogy ő fiatal korában szerzetesnek készült, és szerzetes, jezsuita szerzetes növendékként képen a 45 után az egyedül üdvözítő kommunista Szentegyháznak a kebelére, és ennek neki bizonyítania kellett azt, és nagyon sokan voltak ilyenek, akik ugye átmentek az egyik oldalról a másik lenni. Egyébként ez nem ritka jelenség a magyar történelemben, az utolsó 25 évnek a eseményei között is számos ilyet tudnék említeni. De amikor valaki úgy konszolidálja a saját helyzetét, hogy az egyik oldalról átváltol a másikra, és akkor még sokkal keményebben és kegyetlenebből kell működnie, mint hogyha valóban hitű kommunista, vagy hitű akármi lenne. Na most ebben a világban egy olyan embernek, mint Tüskés Tibor, aki egy szuverén egyéniség volt, tehát meg volt a maga irodalmi ízlése, meg volt a véleménye, a értékrendje a magyar irodalom körül. Tudta azt, hogy kik a jó író, kiket kell közölni, kikről kell írni vagy iratni, kikkel kell személyes kapcsolatba kerülni. Hát ez az értékrend, ez nem felelt meg a hivatalos értékrendnek. Ugye akkor, hát Mesterházi Lajos, meg nem is tudom már neveket is elfelejtem lassan, ugye ezek voltak hatalom által kegyelt irodalmi figurák, és az az értékvilág, amit Tüskés Tibor képviselt és megjelenített a jelenkorban, amit beemelt a magyar irodalmi köztudatban, ugye erről mondtam a neveket, tehát Mándi Vádovnyi Géza, Mésző Miklós, Vilinszky, Nemes Nagy Ágnes, stb. Tehát ez a értékvilág, ez nem találkozott a hatalomban a jóváhagyásával. Tehát azt lehet mondani, hogy Tibornak mindig a penge éjjelén kellett táncolni ahhoz, hogy tudja képviselni a maga irodalmi értékrendjét, hogy ne kelljen hát nem megfelelő, nem vállalható kompromisszumokat kötnie. És ugyanakkor azért ne rúgják ki rögtön az első alkalommal. Tehát egyrészt nagyon keménynek kellett lenni, nagyon határozottnak és elszántnak, és ő ilyen volt, kevés hozzá hasonló elszánt ember ismert, volt a kis időnként vitáink, mert én kicsit engedékenyebb voltam, és időnként, ha az ember valami engedményre vagy apró kis megalkotásra biztatta őt, akkor ő mindig nagyon határozottan ennek ellen állt. Tehát egy rendkívül kemény ellen volt, aki semmiféle megalkotás, semmiféle engedélyt nem volt hajlandó tenni a hatalomnak. És így is azért évekig tudta szerkeszteni ezt a Pécsi folyóiratot, ami abban az időben az ország legjobb szépirodalmi folyóirata volt. Ezt jó lelki ismerettel állíthatom, nekem is ott kezdődött a irodalom történészi, vagy kritikusi pályám, elég sokat közöltem ebben a folyóiratban azokban az években. És ugye az volt a szerencse, hogy amikor Tibornak a helyzete lehetetlenné vált, tehát vissza kellett vonulni a jelenkor éléről, akkor akit oda tettek a helyére, Szederkényi Ermin, nem tudom, hogy van-e valaki, aki ismeri, vagy tudja ezt a nevet, akit mint egyetemi párttitkár, vagy pártbizalmi, vagy nem is tudom, mi volt az ő sarzsia, helyeztek oda Tibornak a székébe. Szederkényi valójában ugyanazt az irodalom politikát képviselte, amit Tibor alapban hagyattak. És ez azt jelentette legalábbis számomra, meg nagyon sokak számára, hogy nem lehet megkerülni a magyar irodalomnak a valódi értékeit. Tehát ezek az értékek, ezek akkor is kikiabálnak a föld alól, és kitörik a koporsó falát, és lejönnek a felszínre, hogyha a hatalom el akarja őket temetni. Thank you. magyar irodalomnak egy szabadságharca ezekben az időkben is. Ennek a szabadságharcnak volt az egyik parancsnoki posztján helytálló emberként is Krisztus volt, mert valóban szabadságharcot kellett folytatni. Nagyon sok olyan konfliktusra emlékszem én még a Tiborral való beszélgetéseink és kapcsolatunknak a körében volt, van egy nem túl bőséges, de mégis meglévő levelezésünk, aminek a másolatát most el is hoztam be Ámornak, hogy tegye a családi archívumba. És ezek a levelek is arról tanúsodnak, hogy nagyon sok erőszakkal, aljassággal, fölül a érkező parancsokkal kellett szembe fordulnia és megküzdenie, de egyrészt volt benne elég erő, elég határozottság, elég férfiasság, aminek révén meg tudott ezekkel küzdeni, és ugyanakkor volt benne egy józanság is, tehát nem menne addig a határig, ami áttörve már veszélyeztette volna a folyamatot. Persze így is egy idő után be lehet adni a szerkesztői szerepével, mert ezek a határok, ezek állandóan mozogtak. Emlékszem arra, hogy már nem is tudom, hogy talán engem Lukács György mondta egyszer az egyetemen azt, hogy ez a szocialista kultúrpolitika olyan, mint hogyha az ember egy szobába, egy sötét szobába be van zárva, és ugye kell tájékozódnia, hogy benevegje a fejét, amikor mozog. Annyira nehezebb a helyzet, hogy a valak állandóan mozgásban vannak, tehát nem lehet kiszámítani, hogy az előbb nem vertem be a fejemet, akkor nem fogom beverni a következő alkalommal. Na most ebben a szocialista kultúrpolitikának nevezett szörnyedelemben Tibor egyrészt a bátorságot, a helytállást képviselte, másrészt pedig a józanságot. Azt, hogy hogyan lehet szembefordulni, és ugyanakkor hogyan lehet kijátszani azt az erőszakot, amit a hatalom képvisel. Én itt kijegyeztem magamnak néhány kis idézetet ebből a leveles könyvből, és ha lehet, van még egy kis idő, akkor néhány sorban is olvasnék innen. Berta Kuncsó következővel zárja be azt a levelet, amit Kis Tiborhoz írt még 1980. januárjában. Én mindenestől elmutatom azt, hogy egy szent emberről van szó, aki hisz valamiben, szertágozó irodalmi kapcsolatokkal rendelkezik, művelt, tájékozott, és az adminisztrációs fegyelem birtokába is van. Hogy ezt miért kérdezték, az csak a Jóisten tudja. Bár kétségtelenül mondtak valamit, de itt naponta változik minden, én már a saját ügyeimet sem tudom ellenőrizni. Na most ebben az a fontos, hogy ő is ráérzett, rátalált Tüskés Tibor egyéniségének egy általam nagyon fontosnak érzett vonására ez a szakrális életforma. Tehát az, hogy egy író, egy szerkesztő a szenteknek a magasság tudja az irodalomról gondolkodni, és az irodalom ügyeivel, a nemzetnek az ügyeivel foglalkozni. A szenteknek a erkölcsisége, a életformája, a gondolkodása az mindig magában gondolza az áldozatot, az áldozatnak a készségét. Tehát az, hogy a saját érdekeit bármikor hajlandó és képes alárendelni egy emberi közösség vagy egy egyetemesség érdekeinek. És azt hiszem, hogy ez nagyon mélyen jellemző volt Tüskés Tibornak az egyéniségére és a munkájára. És végül van itt még egy idézet, amit fel szeretnék olvasni, ez Fodor Andrásról van, és nem véletlen, hogy ezt hagytam az idézeteimnek a végére, ugyanis, ahogy már mondtam, Fodor András és Tüskés Tibor, hát ifjúkori jó barátságban élt, ez a három kötetes levél a dokumentáció is ugye azt mutatja, hogy ez a magyar irodalom legendás barátságai közé tartozott, csak hát jóval tovább tartott, mint mondjuk Petőfi és Arany barátság. Több idejük volt arra, hogy a barátságok tovább tartson és tovább nemesedjék és hozza meg az eredményeket. fodorázásig a következőket. De egyike vagy ama nagyon kevésnek, aki tartásoddal, munkáddal, következetességgel előtt adsz a márvány reménytelen küzdéshez. Mindenek előtt ezért kívánom, Isten éltessen közelgő évfordulódra, don erőben, egészségben, csak azért is alkotó légkörben. Öröm látni, ha te egy folyamatszámot, műkönyvet összeállítasz, ott valóban a teremtő szellem, az evolúciós látás, az eredetű hozzáértés, és ami ennél is körül, a konstruálás, az értékmenesítés, a téma szenvedélye szeretete mutatkozik meg. Ezt az idézetet azért olvastam, mert van benne egy olyan fogalom, amit az irodalomról szólva nagyon ritkán látok, ez a szeretetnek a fogalma. Tüskés Tibor szerette azt, amit csinált, szerette az irodalmat, szerette azokat a könyveket, azokat a műveket, amelyekről írt, és szerette az írókat. És ez a szeretet, ez a magyar irodalomban nagyon sokszor megvolt, voltak mindenki pillanatok, mondjuk a 1840-es évek közepén, vagy a nyugat idejében, a 1910-es években, vagy akár a 30-as évek végén, de nagyon ritka ünnepi pillanat volt az, amikor magyar írók szeretni tudták egymást, talán az 56-os forradalom előtti néhány hónap tett tanúbizottságot az írói szolidaritásról. És azt hiszem, hogy az, hogy az írók ne csak áros figyelemmel, szemekkel olvassák el egymás műveit, ugye mutatva azt, hogy mi bizonyítja azt, hogy én még mindig jobb vagyok, mint a másik, hanem hogy szeretettel hajoljanak egymásnak az írásai fölé, hogy megszeressék azt a regényt vagy verset, kéziratot, amivel találkoznak, és ezáltal szeretettel forduljanak a másik író felé, a másik íróhoz. Ez a mi kultúránkban nem lett igazán, hogy is mondjam, szokásos és átütő erejű. Van egy közömbösség, ma is érzem, tehát ma is az ember, ha megpróbál az irodalmi életben tájékozódni, és nekem ebben elég sok időm volt, mert ugye voltam az író szövetség elnöke, a David, meg a nyelvi konferencia elnöke, 20-valahány évig, meg hát még tudnék mondani néhány ilyen posztot, amit betöltöttem. Tehát voltak tapasztalatai magyarul, hogy a magyar értelmiség hogyan gondolkozik egymás felől, és ezek a tapasztalatai időként egyesztőek voltak. Tehát az, hogy amikor írószövetségi elnök voltam, és ott ültem a Vajzon utcai irodába, és ugye volt egy minden héten, volt egy két-három óra, amikor fogadtam magukat az írókat, akik bejöttek elmondani a panaszaikat, ezeknek a panaszoknak, ezek a panaszok általában három területen jelentek meg. Az egyik az volt, hogy az író keveset keres, és próbálják szerezni valami ösztöndíjat. A másik az volt, hogy miért egy 1000 oldalas regényt is nem akarják kiadni, és így gondoskodja magról, hogy jelenjen meg. A harmadik pedig egy közönséges feljelentés volt, hogy elővintünk nálad Ráva György, aki egy utolsó alak, és növinte Ráva György a szóvaház, hogy itt ült nálad Méző Miklós, és hogy Méző Miklós a szóvaház, hogy szóvaház ezzel a jobb oldalival, hogy szóvaház ezzel a bal oldalival, hogy szóvaház ezzel a gépiessel, hogy szóvaház ezzel a zsidóval. Hát ilyen tapasztalatok ugye bőven akad, vagy akadt akkoriban. Tehát a magyar irodalmi életben mindig volt egy szeretete deficit. A írók egymás iránt érzett szeretetének a hiánya. És ezt a deficitet próbálta pótolni, kiküszöbölni, jóvá tenni, Tüskés Tibornak a tevékenysége. Ő nem csak az irodalmat szerette, hanem az írókat is. És ezért azt hiszem, hogy így most, amikor emlékezünk rá, akkor elmutatjuk azt, hogy megérte mi a mi szeretetünket. Nem csak volt.